hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, Somogyi Ágnes, a mai adás szerkesztője vagyok. Elmondhatjuk, hogy nincs valami könnyű nyarunk, de nem merülünk bele az okok keresésébe, hiszen, mint tudják, nem a gyötrő gondokkal szeretünk foglalkozni ebben a műsorban, hanem, ha kell, nagyítóval keressük a derűsebb témákat, az olyan embereket, akik pozitívan erősítenek, mert teremtenek vagy közvetítenek értékeket. Ma is így lesz. Újabb információkat hallhatnak levéltári kutatásoknak köszönhetően a híres Kner család történetéről. Megtudják, milyen új műfaj a tánckoncert. Egy önkéntes mesél majd finnországi tapasztalatairól, ezután pedig egy fiatal cukrásztól hallhatunk arról, hogyan is dolgozik ő a tatai híres platánban. A sort pedig az a beszélgetés zárja, amely a szegények orvosának, a boldoggá avatott Batthyány Stratmann Lászlónak idézi fel az életét. Változatosak a témák, kellemes időtöltést kívánok! A Kner család már nem először kerül szóba a civil rádióban, de most egy levéltáros kutató szemszögéből hallhatunk róla.
Nemrégiben dr. Erdész Ádámmal, a Gyulai Levéltár nyugalmazott igazgatójával beszélgettünk a levéltár munkájáról. Addig jutottunk el, hogy bekerül egy anyag, és akkor az, ami is történik. De a másik nagy terület az a kutatás, és ő maga is kutató, nevezetesen nagy Kner kutató hírében áll. Ezt a vonalat járjuk körbe. Hogy is kerültél te a Knerrekkel kapcsolatba?
A legelső kapcsolat az még egyetemi hallgatókoromban történt. Könyvtárszakot is végeztem, ahol természetesen a nyomdászat történeti előadáson Fülöp Géza tartotta ezeket, nagyon szerettem. Ott nagyon sok szó esett a Kner családról, kötelező irodalom is volt, Kner Izidor memoárja, hát amikor elolvastam, az jutott eszembe, hogy bárcsak minden kötelező irodalom ilyen színes, izgalmas lenne. Aztán, ahogy bekerültem, ez nagyon régen történt, 1980-ban a Békés megyei levéltárba, ott láttam egy óriási 20 méternél nagyobb Kner fondot, vagyis Kner irategyüttest. Éppen ezekben az időszakokban ismerkedtek meg Magyarországon a fiatalabb kutatók a társadalom történettel, vagyis azzal a történeti kutatói közelítéssel, amelyek a hétköznapok története, a mentalitás történet, a személyes látószögek felől, a csöbben a tenger technikájával megmutatott múlt felől közelített meg a történelmet. Ezt nagyon izgalmasnak találtam magam is, és keresgélni kezdtem olyan iratokat a magunk levéltárában, amelyek lehetőséget kínáltak erre. Hát a Kner anyag az pontosan ilyen volt, mert egyszerre volt egy nagy gazdasági egység története, egyszerre volt egy családnak egy nagyon rétegzett, érdekes története, sok generáció múltját lehetett követni, és ráadásul ebben az anyagban volt egy olyan nagy-nagy levelezés, szinte a két háború között mindenki, aki számított Magyarország szellemi életében, amely biztosította azt, hogy hosszú éveken keresztül diskurzusokat olvashassa arról, hogy miként vélekedett mondjuk Móricz Zsigmond öccse, Móricz Miklós Magyarország gazdasági helyzetéről. Fülep Lajos arról, hogy mi volt a véleménye a magyar szellemi életről, a kultúráról. Szabó Lőrinc hosszú leveleit a irodalom kulisszatitkairól, és ezt még lehetne sorolni, tehát annyiféle látószöget kinyitott egy anyag, hogy az hosszú időre magához ragadott.
Csak úgy röviden elmondanád, hogy kik a Knerek azoknak, akik nem tudják?
A Kner család a magyar gazdaságtörténet egyik legérdekesebb és nagyon jelentős vállalkozó családja. Azok közé a dualizmus korában indult vállalkozó családok közé tartoznak, akik a egyetlen kis műhelyről a szellemi innováció, a kreativitásnak köszönhetően építette ki egy országos piacra termelő műhelyet, egy vállalatot, amely attól vált különösen érdekessé, hogy a második generációban ez a vállalat lett a magyar tipográfia megújításának műhelye. Nagyon sok különleges személyiség került ki ebből a családból, a nyomda alapító Kner Izidor, legidősebb fia Kner Imre, aki ezt a iparművészeti változást legnagyobb erővel végrehajtotta, Kner Albert, a legkisebb fia Kner Izidornak, aki Amerikában futott be, amerikai méretekkel is nagy karriert, és akkor sokakat nem is említek, például Erzsébetet, aki a két háború közötti Budapest iparművész világának becsült és ismert figurája volt, aki 1950-es években Chicagóban az első ősnyomtatvány restaurálást hajtotta végre.
Akkor most már egyértelművé vált, hogy a Gyomai Kner nyomdáról és tagjairól van szó, és akkor térjünk vissza arra, hogy a te kutatásait melyik irányba, vagy hogy indultak el az első impulzusok után.
Amikor ezt az iratanyagot megismertem, volt jó néhány publikáció már a család történetéről is, de éppen azért, hogy a két háború közötti időszak szellemi életének kiválóságainak a leveleit megvoltak, a kutatók többsége inkább filológusként a jelentős irodalmárok, művészek levelezéseihez nyúlt. Számomra nem ez volt a legizgalmasabb kérdés, hanem társadalomtörténeti szempontból próbáltam azt követni, hogy ez a család hogyan változott, hogyan ágyazódott be a magyar társadalomba, generációról generációra, mit tett hozzá az előzőek munkájához az utódok nemzedéke. Hogy konkrétabb legyek, például az egyik legelső és nagyon kedves kutatásom az volt, hogy megnéztem egy apa-fiú levelezést Kner Imre, aki a második generáció vezér alakja volt, mintegy 8 éven keresztül naponta 2-3 levelet váltott a fiával, aki Budapesten tanult. Hát ez egy olyan tárháza volt a polgári kultúrának, ami párját ritkító, hiszen itt a vállalkozói mentalitástól, a szakma fogásaitól, a kapcsolattartástól, a kultúrához, az egyes emberekhez való viszonyon keresztül minden szóba kerül, és természetesen az is, amivel ez a fiú akkor Budapesten találkozott a magyar társadalom aktuális kérdésével.
Na de az csak egy oldalról volt akkor. Tehát csak az apa oldalát ismerted, nem?
Nem. Mert szerencsére ezek olyan levelezések, hogy mind a két fél megmaradt, hisz az egyik oldalon ott van a bejövő levél, a másik oldalon pedig indigósan a kimenő levél.
Ja, tehát mind a két oldalról a válaszlevelek is megvannak?
Így van, tehát azért volt ez különösen érdekes, valóban a levelezések akkor érdekesek, ha a diskurzust, a párbeszédet rekonstruálni tudjuk. És hát ilyen kötetek jelentek meg a levéltárunk kiadásában. Például Fülep Lajos, a művészettörténész, esztéta, két háború közötti levelezések Kner Imrével, hát ez attól izgalmas, hogy mint egy két évtizeden keresztül két egymástól fizikailag távol élő ember, más szférában élő ember, egy művészettörténész, aki történetesen akkor zengővárkonyi református lelkész volt, és egy vállalkozó, beszél minden féréről, ami őket izgatja, művészetről, irodalomról, a magyar társadalom pillanatnyi feszültségeiről, és kimeríthetetlenül sok témáról.
Ez volt az egyik első, és még milyen szálakat tudtál fölvenni?
Hát tulajdonképpen a családnak majdnem minden egyes tagja különleges személyiség volt, vagy különleges teljesítményt tudott nyújtani. Szépen kerültek elém az iratanyagok, született egy kis monográfia a legfiatalabb Amerikába kivándorolt fiúról, Albertről, a könyvkötész Erzsébetről, nagyon érdekesek voltak Kner Imrének a művészekkel tartott kapcsolatát rögzítő levelek. Az, hogy egy-egy nyomdászattörténeti munkához mit tett ő hozzá.
Ezek mind levelek alapján realizálódtak?
Nem csak, mert a levelek többnyire csak a kiinduló pontot jelentik, de mint ahogy szinte minden kutatásban elrugaszkodunk valahonnan. Van egy forráscsoportunk, ami nagyon érdekes, de utána egyik kérdés jön a másik után, és megyünk sorra a korabeli szakirodalomba, aha, eddig megszületett történeti irodalomba, esetleg itt a iparművészet miatt ennek elég nagy nemzetközi szakirodalma, abban az időben főleg német szakirodalma volt, azt is érdemes volt megnézni.
És most is van olyan szál, amin dolgozol éppen?
Van. Még egyszer előkerült a legkisebb fiú Albert, mégpedig nagyon érdekes összefüggésben. Mindig éreztem ebben az egész családtörténetben a nemzetközi figyelem lehetőségét. És most egy amerikai kollégával dolgozunk együtt, ennek a 1940-ben kivándorolt családtagnak az amerikai pályájáról ő ír, magam a másikról. Ami nagy meglepetést okozott szerzőtársam, az Amerikában élő családtagoknál egy szabályos, számunkra ismeretlen levéltárat tárt fel. Sok-sok olyan levéllel, amelyek 1940 és 49 között Magyarországról mentek ki Amerikába, és nagyon sokat mesélnek arról, hogy ezekben az években mi történt Magyarországon.
Tehát akkor ugyanúgy megkapod a válaszokat onnan is, hanem is indigós, csak reflektálnak a levelek egymásra?
Ez nehezebb volt abban az értelemben, hogy a családi, illetőleg a vállalati levéltárban indigósan ott vannak a személyes levelek is. Tehát, ahogy mondtam, még a gyermekkel folytatott levelezés is indigós. Itt a véletlen szerencse segített ahhoz, hogy a mi levéltárunkban lévő levelek találkoztak az Amerikában lévő levelekkel.
És ebből is lesz valami kiadás esetleg?
Igen, bízunk benne, hogy egy nagyon érdekes olyan levelezés kiadás fog megjelenni, ami az 1940 és 49 között Chicago és Gyoma, illetve Budapest között váltott levelek legérdekesebbjeit tartalmazza.
Hát izgatottan várjuk ezt a legújabb, majdan elkészülő könyvet is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Erdész Ádámnak, a Gyulai Levéltár Nyugalmazott igazgatójának. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Köszönöm szépen.
A zene közkincsé tételéhez járul hozzá a tánckoncert, mint új műfaj. De mi is ez?
Mai vendégem Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szakmai igazgatója. Úgy tudom, hogy ebben az évben Magyar Arany Érdem keresztpolgári tagozat kitüntetést kapott március 15-én. A zeneművészet iránt elkötelezett több évtizedes magas színvonalú munkájáért kapta. Mesélne erről?
A mi szolnoki zenekari életünk az több, mint egy koncerttermi és próbatermi megnyilvánulás, és ezt környezetünk mára olyan társadalmi méretű befogadással és lelkesedéssel hálálja a széles körben, most függetlenül attól, hogy kinek milyen egzisztenciája van, hogy ez beszűrődött, úgy gondolom, az előterjesztőknek is, a politikusoknak is, a zenekar tulajdonosainak is. Napi kapcsolatban vagyunk a fenntartó képviselőivel. A zenekar tevékenysége az nagyon, nagyon sok pluszt ad a kötelező zenekari tevékenységen túl is.
Mit ért azon, hogy kivitték a koncertteremből a zenét?
Hát, hogy a Szolnokon egy koncertterem van. Az összes többi helyszín 15 éve, 20 éve a zenekar bérleteket játszik, azóta a bérletek egyik meghatározó helyszínei, a jeles helyszínek, múzeum, zsinagóga, városháza díszterme, megyeháza díszterme. A világban általában a szimfonikus zenekarok ezeken a helyeken játszanak, ahol olyan az atmoszféra, vagy a templomok, olyan a helyszín, olyan az akusztika. Nem csak akusztika, atmoszféra. Hát az infrastruktúra nem mindig jó, de ezt át kell hidalni. Ezeknek a termeknek vagy spirituális, vagy akusztikai, vagy egyszerűen gyönyörű, vagy jó ott lenni, vagy van egy jó közösség, és akkor kimegyünk a közösséghez, még ha nem is olyan jó a helyszín. A lényeg az, hogy a zenekari munkának nem szabad elidegenedni az átlagembertől, vagy ha el van, akkor vissza kell ezt valahogyan rendezni, és ebben mi úgy gondoltuk, hogy ilyen egész pályás letámadással csinálunk egy fordulatot, és nem csak zárt térben, hanem a szabadban is elindulunk. Az elején nem volt könnyű, mert a polgármester azt tanácsolta, hogy menjünk ki egy vasúti rendezvényre, és akkor ott épp útfelújítás volt, ilyen poros, meg minden, és idegenkedtünk, és mi lesz itt, a zenekar tiltakozik. Nem az ellen tiltakoztunk, hogy a szabadban játszunk, hanem egy szimfonikus koncerten ünneplőbe öltözve, magas sarkúba egyebek, hát az nomád volt, de a hangulat megvolt. A közönség lelkesedett, és akkor elindítottunk egy szabadtéri kampányt, és ez már úgy nőtte ki magát, hogy 12 év óta már rendszeres nyári fesztiválunk van, koncertenként 3-5 ezer nézővel, és ezt a fesztivált most már kivisszük azokba a régiókba, településekre, ahol aztán végképp nincs hagyománya a kultúra, hát a kultúrának erre a szegmensére gondolva, egyszerűen nincs mód arra, hogy itt gyökereket találjunk, azonban ilyen-olyan apropóból lehetett találni olyan embert, polgármestert, papot, iskolaigazgatót, vállalkozót, akinek van annyi szimata, vagy kapcsolata, hogy minket lecsekkolva, bizalmukba fogadtak minket, és a kölcsönösség alapján akár helyi kórussal, tánckarral, vagy valamilyen bibliagyűjteményt szervező, vagy téglagyűjtő emberrel összekapcsolódva kialakult egyfajta rokon szellemiség, rokon gondolkodás, és bizalmukba fogadtak, megszervezték a rendezvényt, cserébe mi is egy kirándulásban eltöltöttünk ott néhány órát, és ez hagyománnyá nőtte ki magát mára.
Mit jelent a tánckoncert, és mit jelent a partitúra Szolnokon?
Mind a kettő az általánostól eltérő típusú rendezvény. A tánckoncert az, hát a Izaki Masairo, ami főzeneigazgatónk szüleménye, ő nevezte így el végül is ezt a műfajt. 2012 óta minden januárban tartunk a sportcsarnokban egy újévi koncertet. Ennek az apropóját az adta, hogy 11 nyarán a Margit szigeten az Állami Népi Együttes 60 éves születésnapján felléptünk, és ennek a koncertnek két nagyon emblematikus darab volt a gerince, az egyik a Kodály Kálai kettőse, a másik pedig az Ecseri Lakodalmas. Ezt Szolnokon is megismételtük, annyi különbséggel, hogy itt nem egy 50-100 tagú kórus volt, hanem egy 200 tagú kórus. A megye és a régió, sőt, még ha jól emlékszem, Vácról és Székesfehérváról is jött kórus, nagyon nagy létszámú kórus a partner a zenekar részére, és a zenekari pódium előtt egy 140 négyzetméteres területen minden típusú táncművészet felvonul. Ezen a koncerten az Állami Népi Együttes adta a gerincét a táncoknak. Később ugyanezen a logikán vezetői koncepcióra volt bolero tánckoncert, volt tűzmadár tánckoncert, volt naphimnusz, tehát sok olyan tematika, ami valamilyen szakrális, vagy valamilyen emblematikus művészeti alkotással a középpontjában képes olyan atmoszférát teremteni, hogy az a 2000 ember, aki ott van, az ilyen katartikus élménnyel gazdagodva tér haza. Hát ez a tánckoncert, ez az, ami Szolnokon elég közismert tánckoncertként.
Partitúra. Kimegyünk a Tiszapartra, és túra van.
Hát a partitúra az csak a cím ennek a rendezvénynek, azonban ahogyan a bérletünkben van egy olyan sorozat, ahol a jeles helyszínek, jeles épületek, itt a jeles helyszínek a városi jeles terei, közterei, tehát nem rendezvényhelyszínek, közterek. Itt egy iskola előtti térre, egy buszpályaudvar előtti szoborparkra, egy lakótelepi térre, egy természetes gátoldalban kialakított lépcsőzetes, hát egy amfiteátrumszerű képződmény, hát ott nyilván egy 100 fős előadói gárda is kényelmesen elfér, és 3-5 ezer emberig a leülés garantált. Megfelelő atmoszféra nyilván egy olyan előadással érhető el, ahol tényleg a fellépő gárda az képes olyan katartikus hangulatot felépíteni, művészileg ez meg van komponálva nyilván, tehát azért a mi főzeneigazgatónk elég gazdag repertoárral rendelkezik. Legutoljára, ha jól emlékszem, a Tűztánc volt a címe. Itt a zenekari és a közönség tömbje között egy hatalmas tábortüzet raktunk, szó szerint 100 négyzetméteres homokfelületen körbe táncolták ezt különböző táncegyüttesek. Erőemelők voltak az egyik legnagyobb hatást kiváltó produkció részesei, ők hajókon világszám, tényleg világszám. Óriási csönd volt, ropogott a tűz, és egy 90 kilós embert, egy hölgyemény így félkézzel felemelt a feje fölé, ezüstre festve a teste, bámulatos az, amit kirobbanó tapsal. És tényleg este 10 órakor a folyóparton ott van 3-5 ezer ember, ez mindent visz. És utána azok az elismerő szavak, amit kapunk, akár a föllépő, akár a közönség, az mindig ad egy újabb inspirációt. A közösségi élmény, ők nyilván ugyanúgy, mint mi is egymásra vagyunk utalva, akár házon belül, akár a közönség és az együttes között, és igazándiból nem is kell túl nagy reklám, mert megvan a bizalom, és már várják a következőt. Tehát van egyfajta ráhangolódási rutin. Akár családon belül, akár zenekaron belül, akár a település vagy a környezet tekintetében is.
Idézhetnénk Kodály szavait, mert nagyon ideillik. Eszerint cselekszik Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar művészeti igazgatója, hogy a zene mindenkié, és ezt tartja szem előtt. A felvételt Ámen Zsóka készítette.
Önkéntes munkát végezni jó. Ezt a mi kis csapatunk több mint egy évtizedes működése is bizonyítja. De vajon miért jó Finnországban egy kisfalu idősek otthonában kisegítőnek lenni?
Mai beszélgető társam élete igen változatos és igen kalandos. Mint jogász végzett, tehát a doktori cím megilleti, bár ő nem használja a neve előtt. Újságíró, sportújságíró, lapszerkesztő és nagyon jó nevű idegenvezető. Élete során sok helyen megfordult a világba, mint kihelyezett idegenvezető, és a változatos életet most egyszer csak felcserélte valami mással. Major Árvácska.
Az önkéntesség, az önkéntességnek egy valóban speciális formája. Kimentem Finnországba, és 2 hónapon keresztül egy idős otthonban dolgoztam.
De itt a hazai tapasztalata is van, hiszen az idősek barátai programban is részt vesz, ami szintén az idősekkel foglalkozik, és szintén egy önkéntes munka.
Ez is, de tulajdonképpen még van egy keményebb előéletem. Jó néhány évvel ezelőtt, 2 éven át én hospice ápolásban vettem részt önkéntesként, tehát ez is. Egyébként is az önkéntesség, hogy most családi hagyomány révén miért nem beleépült az életembe.
Mire gondol? Volt a családban szintén, aki
önkénteskedett? Szerintem anyám volt képes mindig mindenkinek segíteni, és vállalni olyasmit, ami csak is belülről jöhet. De apám is, emlékszem, karácsonyokon 20-30 családnak a megrendelésére készített halászlevét.
Hát itt szintén van akkor az indult.
Tulajdonképpen mindig is arra gondoltam, hogy ha már úgy érzem, hogy nem okvetlenül szükséges pénzért dolgozni, ami hát nem így van, de hogyha már nem kötelességből kell munkát végezni, de még van annyi erőm, hogy valamit tehessek, akkor azt önkéntesként próbálom. Maga az idegenvezetés is némiképp előjáték volt, végül is nagyon sok idősebb finnekből álló turista csoportom volt, éveken keresztül vezettem finn veteránoknak fürdő túrákat, és akkor ezek a finn veteránok egy 20 évvel ezelőtt olyan 80 évesek voltak.
Hát akkor kezd kibontakozni számomra az, hogy mi indokolta ezt, hogy egyszer csak fogta magát, és majdnem a télapóig elutazott, mert annyira fönn van Finnországban ez az idősek otthona. Merre van?
Való igaz, 500 kilométerre voltam Helsinkitől, 200 kilométerre a télapóhoz, egy 2600 lakosú kis településen, ahol ha valakit meg gondoltam volna meghívni egy kávéra, nem nagyon lehetett, mert nincs egy kávézó a faluban, van egy benzinkút, de az is önkiszolgáló, van két bolt, de hát a finneknél ezek nem távolságok, tehát ha el kell menni valahova, ugye kocsival, náluk egy 200-300 kilométer sem távolság, nem szabad elfelejtenünk, hogy Helsinkitől a norvég határig Finnországnak 1600 kilométeres távolságokra kell gondolnunk. Tehát ebbe a faluba kerültem, nem véletlenül barátaim laknak ott, sőt az egyik barátom, édesanyja, akit jól ismerek, én már 30 éve éppen ebben az intézményben él egy ideje.
És hol lakott?
Éppen ennek a családnak a háza üresen áll. Miután a család többi tagja úgy döntött, hogy Spanyolországban jobb idő van, ami valóban így van, és ők az év nagy részét, mint sok finn Spanyolországban töltik. Magam 70 évesként azt már nem mondhatom majd, hogy 5 év múlva, 10 év múlva majd visszalépek ebbe a szakmába. Tehát úgy kell leszámolnom bele, hogy bár lehet, hogy egy-egy munka adódik, de gyakorlatilag ez a szakma megszűnt.
Említette a korát, amit én ugye nem kérdeztem, hogy előtanulmányokat folytat az öregedéshez?
Meg lehet. Lehet, hogy van egy olyan pszichés alapja is, hogy talán addig jó, amíg én segíthetek, és nem nekem segítenek. Ki tudja. Egy nyelvgyakorlásnak is jó volt. Jó volt a környezetváltozás, azt hiszem néha ki kell lépnünk abból a környezetből, ahol élünk. Még elkaptam a tél utolsó próbálkozását, még egy első szaunázás után még meghemperekedtem a hóban, még láttam a tavaszindulását, a madarak érkezését, a változást, ahogy szürkületből a hosszabbadó napok egyre fényesebbek, és a második hónap végén, május végén úgy jöttem el, hogy szinte már nem ment le a nap. Ugye mindent így egybevetve úgy gondoltam, hogy nekem ez csak javamra válhat.
Hány gondozott volt ebbe a...
25 idős emberünk volt az otthonnak az idős otthoni részen, és volt 9 úgynevezett szeniorunk, akik még önálló életre vállalkoznak. Ők lakásokat bérelnek az otthon egyik szárnyában, és ők tártak át hozzánk ebédelni. Szobák is tágasak, maga az épület, kvázi oda van tervezve.
Hát nyilván, akadálymentesített és egyáltalán.
Minden a különböző segédeszközök használata is teljesen általános, amúgy heten voltunk a 25 emberre, plusz a konyhai személyzet, plusz egy takarító. Elég nagy figyelemmel, felelősséggel, és néha úgy vettem észre, hogy humorral tudják kezelni a dolgokat.
Hogy fogadták a munkatársak? Némi megdöbbenéssel, gondolom.
Finnországban is az önkéntesség az gyakori. Nem meglepő, hogy valaki önkénteskedik. Ott is már a gimnazistákat, egyetemistákat pontozzák is.
Sőt, igen, kötelező sőt önkéntes munka
egy,
van. Igen.
Egy életrajzban, ma már egy CV-ben szinte kötelezően ott kell, hogy milyen önkéntes munkát végez az ember. Miután én nem vagyok szakápoló, ezért nekem csak is kisegítő feladatom lehetett, ami egyszerre volt könnyű, egyszerre volt nehéz, mert tulajdonképpen mindenütt ott kellett lenni a szememnek. A nagyon személyes tennivalókat, azokat a szakápolók végezték, beleértve a fürdetést, vagy a szaunázást, amíg a a szinte mozdíthatatlan embereket is megszaunáztatják. Nyilván nem adhattam gyógyszert. Több étkezés volt, könnyű étkezések, tehát elképzelhetetlen egy olyan szintű...
Szalonnázás például, igen. Finnek híresek az egészséges életmódról, meg a táplálkozásról.
Amikor a gondozottak közül valaki nem akarta megenni, mondtam mindig, hogy hát ez nem is étel, ezek vitaminok, csak azért vannak, hogy vitamin jusson belénk, és akkor persze nevettünk. Mintha úgy állították volna össze az étrendet, hogy na most a C-vitamin, és akkor ahhoz kerestek, amit kell, A-vitamin, akkor is legyen sárgarépa, és akkor így minden nap volt, minden étkezésben volt zöldség, minden nap akár kétszer is különféle kását, a különféle gabonákból, és még a gabonát is változtatták.
Hát ez a gondolom a zabkás, a köles ár.
A burgonya egyébként is a finneknek a fő eledele, ahogy a Csíkban is, vagy Erdélyben is. A finn televízióban azt hirdeti, hogy napi 4 krumpit kell lennünk.
Komolyan, a szénhidrát, de... milyen ellenségnek kiáltják ki a szénhidrátot nálunk.
És nagyon finoman tudják csinálni. Krumplipürőt, nagyon sok ételpürésítettek.
Én megdöbbentem, amikor egy valódi finn szaunában voltam, hogy mennyi minden zajlik egy szaunában. Hogy a születés, a szülés, a halál.
Az eredetileg a szauna a tisztulás helye nyilván. Tehát minden, ami a egészségügyileg is a tisztaság, gott igényelte, tehát éppen a szülés, vagy éppen a halál, az elmenetel, kilépés az életből valóban a
szaunában történik. Tehát ott szültek a szaunában, illetve a halottakat ott ravatalozták föl is. De hogy egy ennyire kultikus hely a szauna.
Ez a teljes testi-lelki megtisztulás helye. Ez tényleg nem egy városi szaunát kell használni, ahol begyújtja az ember az elektromos fűtést, hanem valóban a fának az illatát kell érezni. Együtt kell lenni a szauna, azért közösségi tér is.
Tehát egészségesek mentálisan, fizikailag egészségesek, vagy egészségesebbek, hát, mint mi?
Hogy egészségesebbek, mint mi, az biztos. Hogy jobban törekszenek az egészségre, az is biztos.
A finn nép jobb állapotban van, mint a magyarok?
Ez nem vitás.
Hogy lesz-e folytatása ennek a finnországi kalandnak? Erre riportalanyom még nem tudott választ adni. Minden esetre az otthon lakói a lapföld alján visszavárják Márbácskát. Torda Judit interjúját hallották.
Mostani beszélgető társamat már régről ismerem, képzeljenek el egy filigrán, kedves mosolyú fiatal hölgyet, ő Onodi Krisztina, aki egy pár fordulattal szakmát váltott, és most a híres tatai platánban, a cukrászatban dolgozik. Ott találtam rá, de az interjú már Budapesten a Dunaparton készült.
Kezdjük ott, hogy zsebedben van egy egyetemi diploma.
Igen.
És kapcsolódik a mostani tevékenységedhez?
Én közgazdászként végeztem, meríthetek a tanultakból. Magához a napi üzemeltetéshez, ahhoz, hogy hogyan is működik egy cukrászat, a háttér munkája. De maga a termelés része, az utána szerzett tudás, inkább gyakorlati órákon.
Mi volt az, ami így felkeltette az érdeklődésedet?
Nagyon érdekes, mert én több helyen voltam ilyen cukrásztanuló, mert ahogy az egyik helyen megtanultam mindent, ami ott elsajátítható volt, legyen az a gépek, az alapanyagok, a technológiák, megköszöntem, felálltam, és mentem tovább. De én a Gellért Hotelben voltam gyakornok. Ami miatt a pályán maradtam, az ez a hely volt, mert volt egy cukrászmesterem, ő az én Ildim, akinek a mai napig rengeteget köszönhetek, tulajdonképpen azt, hogy a pályán vagyok. Nagyon sok egységbe kellett gyártani, előkészíteni, és Ildi, ő egymagában vezette a Gellértet, és rá voltunk körülbelül olyan 16-an tanulók. eszméletlen. Én egy tanulóval alig boldogulok. Úgyhogy egy bűbájhölgy volt, csettintésre mindenki csinálta, amit kért. Annyira alázatos volt vezetőként is, tehát tényleg egy olyan utat mutatott, amire azt mondom, hogy vagy így, vagy sehogy.
Tehát megmaradt neked egy példaképnek?
Mai napig mesteremként hivatkozom rá, de nagyon sokat tanultam a későbbiekből, ahogy jöttek az új irányzatok, új trendek. Tehát amikor én cukrásznak tanultam, akkor ez nem volt divat.
Igen, ma és divat szakmának számít, ugye?
Igen, és azt hiszik általában az emberek, hogy azért, mert lőnek szép fotót valamilyen termékről, akkor már cukrászok. Nem Instagramra készítünk desszerteket, és ezt nagyon sokan nem tudják. Ha én gyártok is egy nagyon szép terméket, abból 200-at nekem le kell gyártanom, 500-at, 1000-et. Az nagyon kemény munka.
A rutinemben tud segíteni meg a tudás.
Tud, de mindig vannak változók, amire reagálni kell. És annak ellenére, hogy valami esetleg egy picit más, hogy a termék mégis ugyanolyan legyen.
Milyen készség kell ehhez a szakmához?
Attól függ, hogy ki mit szeret benne egyébként.
De ahhoz, szeretsz?
A dekorálás, a befejező fázis az, ami az én szerelmem.
A legkreatívabb rész.
Nem annyira. Hát először létre kell hozni egy terméket, és utána kell azon gondolkodni, hogy lehet még szebb. Szemmel veszi meg először az ember, utána meg beleszeret az ízébe, remélhetőleg. Vannak klasszikus ízkombinációk, de az ember mindig szeretne újítani.
A platán cukrászata az étteremmel együtt működik.
Ez is eléggé összetett, ugyanis van ez a bisztró rész, amihez a mi cukrászatunk kapcsolódik. Viszont van nekünk egy gurmé részünk is, amit Pesti István Michelin csillagos séf vezet. Na, hozzájuk nem sok közünk van, csak egyszerűen imádjuk az ő munkásságukat is, mi különálló egységként dolgozunk, mégis egy épületen belül. László Tamással, aki a cukrász vezető, mi kezdtük el ezt az újítást ketten. Őt felkérték arra, hogy ebből hozzon ki valami fantasztikusat.
Mármint a cukrászdából?
Igen, ugyanis előtte is működött, csak inkább egy kicsit ez a retro cukrászat. Utána jött egy csapat, és ők elkezdtek egy modernebb cukrászatot.
Miben tud modern lenni? Alapanyagokban?
Alapanyagokban, technológia használatban, igen. Nem feltétlenül egy dobostorta van a kínálatban. Az emberek már nem igazán tudják, milyen a dobostorta, hisz két egyformát a mai napig nem esznek, annak ellenére, hogy le van védetve. Van egy, ezeknél a védett desszerteknél egy standard receptúra, és ahhoz elméletileg minden helynek tartania kéne magát. Viszont nagyon sok hely, ugye kicselezi, és mondjuk dobos szelet lesz. És akkor már másképp csinálhatja.
Bonyolultabb, mint ahogy én gondolom, hogy...
Ha most vesszük például az országtortát, maga a kezdeményezés jó lenne, de azok a cukrászatok, amik megvásárolják ezt a lehetőséget, hogy ők is értékesítsék, elkezdik kijátszani ezeket a receptúrákat, mert nem azt az alapanyagot teszik bele. Levédve le van, de kontrollálva nincsen. Amikor érdemes megkóstolni az országtortát? Maga az augusztus 20-i debütálás. Mert akkor az a hely készíti el, amelyik megnyerte. Mi nem is értékesítjük. Nálunk csak saját kreálmányok vannak. Ezt László Tamás találja ki.
Ő a recepteknek a tulajdonosa?
Ő a mindentudónk, igen. Ő a cukrászat vezetője, az ízkombinációk tulajdonképpen az ő fejéből pattan ki.
És neked nem sikerült még egy önálló kreációt létrehozni, vagy engedi-e?
Engedi. Sőt, olyan is van, hogy egy ízkombinációt esetleg felvetek neki, és együtt gondolkodunk, hogy az... hogy tudna megjelenni a desszertben. A jelenlegi kínálat termelése a zömmel az én navigálásom alatt van. Együtt csináljuk, de hogyha valaki hibázik, ugye az egész műhely újra tervezi egyből az egészet. Aki dolgozik, az hibázik. Csak minél előbb ezt fel kell ismerni, és akkor újra nekiállni.
Próbáld már kicsit a hangulatát lefesteni, hogy milyen a ti cukrász műhelyetek.
emberek dolgoznak ott, nők, de akad férfi is, hát azért a nők szeszélyesek. Ha bal lábbal kelünk, olyan a nap, ha elaludtuk a hajunkat, olyan a nap. Vannak nagyon jó kedélyű napok, amikor minden klappol, és vannak olyanok, amikor bizony nem.
Hogy képzeljük el vizuálisan ezt az egész környezetet? Mennyire modern?
A miénk nagyon. A tulajdonosunk, ő nagyon-nagyon sok energiát, pénzt öl abba, hogy a legjobb körülményeket megteremtse ahhoz, amit szeretne tőlünk. Annyira az igényeinkre van szabva. Ha bármi elromlik, aznap szervizelve van.
De elég kockázatos a gépesítés a cukrászatban, nem? Mert anyukám mindig mondta, hogy a kézzel vert hab jobb, mint a géppel.
Mert neki még nem volt valószínűleg NDK-ból Krups gépe. Most lelepleznék egy tévhitet, nem verünk kemény habot. Az nem jó.
Nem szabad?
Kemény habot nem szabad. Összeesik, nem olyan lesz az állag. Ahány fázisa van, annyi hibázási lehetőség van. A nagymamám is mindig azt mondta, jaj, össze ne keverjem, ha balra keverem a tésztát, akkor nem lesz olyan, mintha jobbra keverem.
Így, igaz.
És cserélni sem szabad az irányokat, mert az is befolyásolja. Mert valamit tud ez a generáció.
Milyen a hozzád közel álló ízvilág? Te édesszájú voltál valaha?
Én nagyon. Én 78 kiló is voltam a kemény 155 centimhez. Fogyókúráztam, ami egy cukrászatban nagyon nehéz. Ami az ízvilágot illeti, én nagyon szeretem a különleges ízeket, a különleges fűszereket, a különleges gyümölcsöket, annak ellenére, hogy a gyümölcsös süteményeket viszont nem szeretem. Ez a karamell csokoládévonal, ez a jó tömény legyen, de amikor tesztelünk egy gyümölcsös desszertet, tudom, mi a jó.
Érdekes. Pedig most nagyon az a trend, én úgy érzem, hogy minél több gyümölcsöt tegyünk, és még a süteményeinkből kisporoljuk a cukrot is. Arról neked mi a véleményed?
Barna cukorral még könnyebb. Nyírfa cukor is, mert egy az egyben ugyanúgy használjuk, nem változtatunk az arányokon, ezáltal maga a desszert állaga csak minimálisan változik.
És az édesítőszer?
Na, ott viszont teljesen más a helyzet, mert az ugye befolyásol mindent. Tehát arra már külön receptet kell kreálni. Mi is olyan édesítőszerrel dolgozunk, negyed annyi a neve, tehát értelemszerűen amennyi a receptben megvan adva cukor, pontosan negyed annyit kell beletenni. Ám de a többi alapanyagon is változtatni kell, mert az állag maga nem fog működni.
Na, ezt hogy számítja ki az ember?
Hát, lehetőleg úgy, hogy szakember, és tesztel folyamatosan. És ami nagyon fontos, és ezt általában a szakemberek jól is szokták csinálni, de a fiatalok még nem. Telésnek
mondja
a fázisa.
Mondja ezt egy ilyen fiatal.
Fiatal.
Hát igen.
Kérem szépen, hát a szakképzősök kikerülnek már 17 évesen, erre én itt vagyok már 33 évesen. Ami hibát el szoktak követni, hogy valami nem sikerül, akkor egyszerre változtatnak három dolgon. Honnan tudjuk, mi hibázott, hogyha három dolgot is módosítottunk? Lépésről lépésre kell haladni. Igen.
Ezen áll vagy bukik a minőség.
Egy olyan desszertünk van a pultban, igen, ami cukormentes, gluténmentes és laktózmentes. Elméletileg, hogyha én kiírom, azt érzékenyek fogyaszthatják, akkor nem készülhet egy légtérben. Tehát mi kihangsúlyozzuk, hogy nem is így értékesítjük.
Örömmel hallom.
Helytől függetlenül kell lennie egy allergén táblázatnak, amit a vendég kikérhet.
Ezt nem is tudtam.
Ez kötelező.
Emlékszel-e még arra a süteményre vagy tortára, amivel már elégedett voltál, amit te készítettél?
Igen, hát 12 éves koromban a nagymamám diótortája. Azt az ő receptje alapján készítettem. Az valami zseniális volt, de ha ma megkóstolnám, a fejemhez kapnék, hogy úristen, mi ez.
Nagyon korán megvolt benned az igény, hogy...
De fel nem merült akkor, hogy a szakmában helyezkedjek
hát
el.
És most?
Ami jelenleg a pultunkban van, az annyira ki van maxolva. Nagyon hosszú idő alatt jutottunk el oda, hogy mindegyikre büszke tudok lenni.
Biztos, hogy bizakodva nézelte is előre?
Egyébként igen. Tanulni kell folyamatosan, és én ezt nagyon szeretem.
Ónodi Krisztina cukrásszal Somogyi Ágnes beszélgetett. záró beszélgetés nem csak a témája miatt különleges, hanem azért is, mert kollégánk egy nem mindennapi színi előadás kapcsán a fiával beszélget. A két Meskót hallhatják.
Mai vendégem Meskó Zsolt. Őt abból az alkalommal interjúvolom, hogy június végén bemutatták a Pasaréti Közösségi Házban Batthyány Strakman Lászlóról szóló színdarabját, amelyet ő írt és ő rendezett. Milyen meggondolásból írtad ezt a darabot, és miért pont őt választottad témául?
A Batthyány Strakman László ugye boldog, reméljük, hogy életében is az volt, ugye boldoggá avatták pár évvel ezelőtt Rómában, és tulajdonképpen ezzel belépett a magyar boldogok és szentek sorába. Pasaréten, ahol a közösségi ház van, a közösségi ház tulajdonképpen a Pasaréti Ferences templomnak a közösségi háza, immáron 7 éve működik egy katolikus hívőkből álló templomi szijátszó társulat, amelynek az egyik vezetője vagyok, és minden évben bemutatunk szentek életéről szóló darabokat, Szent Ferenc életéről, vagy akár prózai darabokat is, 12 dühös ember, Molnár Ferenctől az Üvegcipő, Csehov három nővére, és Batthyány Strakman Lászlóval már én évekkel ezelőtt találkoztam, és megragadott benne az, hogy klasszikusan mindig úgy ismerjük a szenteket, mint akik valamifajta elérhetetlen hősiességgel gyakorolnak olyan erényeket, amelyet egy hétköznapi ember számára megfoghatatlan távolságban vannak. És Batthyány Strakman életében én azt láttam, amikor megismerkedtem vele, hogy végre egy, most ezzel a kifejezéssel érve, végre egy követhető, végre egy kézzel fogható szent, vagy egy boldog ember, akinek az élete hasonlít a miénkhez. Miben áll ez a hasonlóság? Ezt tulajdonképpen a darabnak a néző is visszaigazolták, mert ugyanezek voltak a pozitív visszajelzések, hogy na ez volt az első olyan előadás, amit egy szentről láttam, amin után azt fogalmaztam meg, mondta egy néző, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Batthyány Strakman 1870-ben született, és 1931-ben halt meg. Grófi Batthyány családnak a sarja, aki aztán később a hercegi ág kihalásával hercegi címet is kapott. Az ő igazán nagyszerűsége, szinte forradalmi egyedülállósága abból adódik, hogy a kor nemességével szemben nem csak a saját kastélyában üldögélt, vadászott és gyűjtötte a vagyonát, vagy néha adakozott bizonyos jótékonysági alapokba, hanem tulajdonképpen az egész vagyonát arra fordította, hogy az általa létrehozott kórházban betegeket gyógyítson. Már maga az a tény is, hogy orvosi egyetemre járt, szembeállt az arisztokráciának a hétköznapjaival, és aztán pedig az, hogy a saját birtokán először Köpcsényben egy kórházat, aztán 100 fő betegbefogadásra növekedő kórházat alapított és ott gyógyított, ez még különlegesebb volt, és aztán Trianon után pedig Körmendre jött át, és a körmendi kastélyban működtetett egy kórházat. Először a sebészet és a szemészetnek minden területével foglalkozott, de aztán olyan nagy megterhelés jelentett a számára, hogy ajánlották orvosbarát, hogy koncentráljon egy területre, és mivel gyerekkora óta a szemészet vonzott a legjobban, így szemspecialistává vált, és visszaszámolva tulajdonképpen a gyógyítás évvel a több tízezer embernek visszaadta a látását Magyarországon. Ha arról beszélünk, hogy mitől volt szent, egyrészt, vagy mitől volt boldog, tehát egy nagyon imádságos életet élt, a Ferences harmadik rend tagja volt, minden reggel misével kezdték a napot, ő maga minisztrált, harmóniumon játszott, kísért a misét, rózsafüzét mondtak a feleségével, este közös imát, zsolozsmát, tehát maga egy imádságos nagy háttér volt a lelki működése mögött, és a napjai tulajdonképpen a betegei gyógyításával teltek. Voltak úgynevezett operációs napok, amikor operált, voltak a vizsgálati napok, de ezen túl is tulajdonképpen ez a jó tett és a jó akarat, ami gyakorlatilag meghatározta az életét, kiáradt a környezetére, ahol élt, ott a szegényeket támogatta anyagiakkal, rengeteg magányos gyereknek, akiknek az édesapja az első világháborúba odaveszett, biztosította a továbbtanulását, de gyakorlatilag több tízezrenek volt a jótevője. Ebből mindig még mondhatnánk azt, hogy ettől mitől válik valaki szenté. Tehát, hát ez egy jó ember volt, tehát sok jó orvos van, sok jó ember van. Igazából emellett 12 gyermek édesapja volt, de egy teljesen két lábban a földön álló személyiség. mai szemmel nézve talán furcsa, de nagyon sokat dohányzott, talán láncdohányosnak is lehetne mondani, de amellett bűvész trükkök voltak a kedvencei, új bűvész trükköket kísérletezett ki, ezzel szórakoztatta a gyerekeit. A gyerekeknek be volt osztva a napi rendje, minden gyerekre jutott délutánonként ideje egy kis idő, 10-15 perc, illetve hónapos beosztásban mindenkinek volt egy-egy külön napja, amikor csak vele foglalkozott. Batyány is ott még nem tudta, mi az, hogy én idő, de már megoldotta, hogy a gyerekek fontosnak érezzék saját magukat, és csak rájuk szentelte bizonyos idejét. Érdekes például, hogy a Vármegyében, Mosonmár vegyébe neki volt az első automobilja. Ezzel nagy feltűnés keltett az 1900-es évek elején. De aztán nem csak, hogy neki volt az első, hanem ő rábeszélte a barátait, ismerőseit, hogy vegyenek ilyen autókat. De akkor felmerült a probléma, de ki fogja őket megtanítani vezetni? És akkor Batyány Satman vállalta, hogy ő megtanítja a szomszéd, a grófok, hercegeknek a sofőrjét vezetni. Sőt, hogyha valami nagy probléma volt, akkor hozzáhozták át a kocsit, és ő megjavította. Mert nagyon, ezt mindenki mondta, hogy nagyon finom keze volt ugye a műtétektől, de ez más területen is alkalmazta, például egy gépjármű javításánál. Tehát egy nagyon színes egyéniség volt, aki az egész életét tudatosan felajánlotta a Jóistennek, és minden szolgálatát az ő kezébe tette. Ez is szép gesztus, hogy minden betegét, akit megvizsgált, előtte egy kis keresztet adott a fejére, és magában elmondott egy kis röpimát, hogy kérlek Istenem, add, hogy segíts, hogy tudjak ennek a betegnek segíteni. És a visszatérő mondata volt, amikor mindig megköszönték tőle, hogy köszönöm, doktor úr, hogy meggyógyított, köszönöm, hogy visszaadta a szememlátását, akkor azt mondta, hogy kedves beteg, én csak operálok, de a Jóisten gyógyít. Igaz, hogy mi ketten együtt dolgozunk, de ezt ne nekem köszönjen, nem neki, mondjon el egy miatyánkot érte. Ez volt a legnagyobb fizetség, amit kért a betegeitől, hogy mondjon egy miatyánkot a többi beteg gyógyulásaért, és aztán azokat is, akiknek nem volt pénzük, hogy odautazzonak hozzá Köpcsénybe vagy Körmendre, azoknak is biztosította az utazását. Tehát később elterjedt a hír, hogy lehet oda menni hitelbe is, és ő majd kifizeti az utat, és ez valóban így történt, és aztán annyira megnövekedett a forgalom, hogy a MÁV-nak külön vonatokat kellett beállítani, ami hajnalanta hoztak betegeket hozzá.
Térjünk vissza magára a darabra, mert nagyon érdekes dolgokat mondtál az életéről. A színdarabot, amikor megírtad, kritikákat is olvasva, nagyon ügyesen több időségbe teszed, nagyon jó bánsz az idősíkokkal. Ez egy tudatos dolog nálad, mert ahogy néztük annak idején a 15. című musicaledet is, ott is az idősíkok nagyon jól működtek.
Igen, hát ez egy tudatos választás volt, főleg itt a Batthyány életműnél, hogy onnan indítom a történetet, hogy a halálának a előtti órákban vagyunk, amikor ott összegyűl körülötte a család, és aztán innen indulnak a betegágyról a visszatekintések, vagy a visszaemlékezések, az ő visszaemlékezése és a családtagjának a visszaemlékezései, és aztán ugye ide visszatérünk a halála pillanatához. Azért gondoltam fontosnak ezt, mert az utolsó másfél éve egy kórházi ágyban telt, egy hólyagrákkal szenvedett, és tulajdonképpen nagyon súlyos, hát az orvosok szerint, akik őt segítették, vagy akik körülvették, emberfeletti szenvedései voltak. És ez a szenvedés, illetve a jó tettek, ezek tulajdonképpen meghatározták az egész életét, tehát ez a kettősség, hiszen ő egész életében minden nap óriási szenvedésekkel találkozott. És le is írja a naplójába, hogy milyen különös ez egy orvosnak, mert ő nem csak a saját életének a terheit hordozza, hanem azoknak a terheit is, szenvedéseit is átveszi valamilyen mértékben, akiket gyógyít, akiket megérint. És hogy a saját életének a szenvedésébe hogyan illeszkedtek a megélt tapasztalatai mások szenvedéséről, ez engem nagyon izgatott, és nem vesztette el egy pillanatra se a lélek jelenlétét. Tehát a legnagyobb szenvedések közepette, és azt írják le róla, hogy fantasztikus, még verseket írt a Jóistenhez, kis novellákat, kis történeteket. Az utolsó pillanatokban, amikor már a halálán volt, azt kérte a családjától, hogy vigyetek ki az erkélyre, hagy kiálthassam mindenkinek a világba, hogy jó az Isten, jó az Isten. Tehát a legnagyobb szenvedések mélyén, ahogy ő megtalálta azt, hogy hogyan tud segíteni a betegeinek, meglátta azt, hogy megtalálta azt az utat, ahogy a Jóisten segít neki, és nem vesztette el a hitét ezeknek a nagy szenvedéseknek a hatására se.
Azt mondják, hogy olyan színjátszó szakkör is tagjait vannak, mint a valódi végzett színészek lennének.
Igen, ott van a szereplők, mint a Pasaréti színjátszókörnek a tagjai, tehát a főszereplőt például Batthyány Satman, dr. Sotonyi Gergely ügyvéd játszotta, Batthyányi feleségét, egyébként való Gergelynek a felesége, Brevos Cecília, De a többiek is, mind mérnökök, tanárok, diákok, van köztünk a csapatban, aki korábban postás volt, most egy gimnáziumnak a gondnoka. De vannak a fiatalok, akik a gyerekeket játszották, ugye még általános iskolába játszottak, tehát nagyon vegyes csapat. De ebbe a társulatban csak 15-en játszottak most, de maga a pasaréti színjátszókör az közel 100 fős, mert vannak olyan előadásaink, mint például a Passió, ahol körülbelül 80-90 ember szokott játszani a templom szentélyébe, és aztán ott a különböző munkaköröknek a garmadájával lehet találkozni. Én azt vettem észre az amatőr színjátszás közben, hogy nincs tehetségtelen ember, és mindig jönnek a nézők is gratulálnak nekem, vagy a színészeknek, hogy milyen ügyesek, hogy ez hogy értük el azt, hogy olyan profi teljesítmény nyújtani. És arra jöttem rá, hogy a színjátszó teljesítmény, vagy színjátszó képesség, az ugyanúgy az emberi alaptudásunk része, mint az éneklés, a sporthoz való képesség, a rajz. Csak gyakorlatilag ezt a többivel szemben nem gyakoroljuk annyit, vagy hát minden nap gyakoroljuk a színjátszó képességünket, de gyakorlatilag nem csiszoljuk ki, nem képezzük magunkat. A mi színjátszóink pasaréten viszont ezt megteszik, és ugye egy-két év ilyen csiszolódás után pedig már olyannak látszik a teljesítményük, mint hogyha igazi profik lennének, és egyébként azok is, csak közben van munkájuk.
Mikor lesz újból látható ez a darab?
Október elején lesz a következő négyes széria a Pasaréti Közösségi Házban.
Nagyon szépen köszönöm. Meskó Zsolttal, Meskó Bánk beszélgetett.
Ennyi fért a mai műsoridőnkbe. Remélem találtak az érdeklődésüknek megfelelő témákat. Ajánlom figyelmükbe az ismétléseinket. Két hét múlva például ugyanebben az időpontban, de minden páros hét szerdáján este 8-kor is lesz. Elérhetőek vagyunk a Civil Rádió neten és a Facebook oldalán is. Van podcastünk. Elérhetősége anchor.fm/60_túl. Új műsorral augusztus 20-án jelentkezünk. A mai adás munkatársai voltak Ámen Csóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra 4 hét múlva. A mai szerkesztőt, Somogyi Ágnest hallották.